Rábeszélés és bátorítás. Charles Haddon Spurgeon 1796. prédikációja. Elhangzott 1884. augusztus 17-én, vasárnap délelőtt, Londonban, a fővárosi tabernákulumban. Alapige, Ezékiel 18.23. Hát kívánva kívánom én a gonosznak halálát, ezt mondja az Úristen. Nem inkább azt, hogy megtérjen útjáról és éljen? Ezékiel 18.32. Mert nem gyönyörködöm a meghaló halálában, ezt mondja az Úristen. Térjetek meg azért, és éljetek. Ezékiel 33.11. Mondjad nékik, élek én, ezt mondja az Úristen, hogy nem gyönyörködöm a hitetlen halálában, hanem hogy a hitetlen megtérjen útjáról és éljen. Térjetek meg gonosz utaitokról, hiszen miért halnátok meg, ó Izrael háza? A bűn teljes uralomra jutva az emberi szívben erősen befészkeli magát a lélekbe. Miként az ostromló egy erődítmény megfódításakor gyorsan gondoskodik a törések beépítéséről és a falak megerősítéséről, nehogy valamiképpen kimozdítassék onnan. Az egyik legkörmönfontabb módszere a bűnnek arra nézve, hogy a lelket hatalom alatt tartsa és meggátolja az embert Istenhez való térésében, az, hogy rágalmazza a magasságost, hamis színben tüntetve fel az ő jellemét. Amint a por megvakítja a szemet, úgy tartja vissza a bűn a bűnöst az Isten helyes látásától. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent, de a gonoszok csak azt látják, amit ők Istennek gondolnak, és az a kép sajnos távolról sem hasonlít Istenre. Azt mondják például, hogy Isten irgalmatlan, holott ő gyönyörködik az irgalmasságban. A példázatbeli gonosz szolga egészen biztos volt afelől, és teljes határozottsággal mondta, tudtam, hogy kemény ember vagy. Holott Isten természete annyira ellentéte a zsarnokoskodásnak és zsarolásnak, mint amilyen nagyon elüt a világosság a sötétségtől. Amikor az emberek helyet adnak elméjükben a hamis gondolatnak, szívükben megkeményednek. Mivel azt hiszik, úgyis haszontalan Istenhez térni, még nagyobb elszántsággal rohannak előre a bűnben. Azt hiszik, hogy Isten kiengesztelhetetlen, vagy hogy egyáltalán nem törődik az emberi imádságokkal, vagy ha meghallgatja is őket, egyáltalán nem valószínű, hogy kedvező választ ad rájuk. Az emberek sötéten azt álmodják, hogy Isten nem figyel a vétkesekre és nyomorultakra, amikor hozzá kiáltanak, hogy imádságaik nem elég jók az ő számára, hogy olyan sokat vár el teremtményeitől, hogy még csak imádkozni sem tudnak úgy, hogy neki tetszék, hogy tulajdonképpen hadat indít ellenük, s olyan munkáltató, ki minden tőle telhetőt kicsikar belőlük. Mivel ők maguk nehezen bocsátanak meg, úgy ítélik, nagyon valószínű, hogy az Úr sem bocsátja meg az ilyen bűnöket, mint az övék. Mivel ők nem mosolyognak a szegényre vagy elesetre, úgy vélik, az Úr sem fogad soha méltatlanokat kegyelmébe. Eképpen meghazudtolják a magasságost. Őt, ki minden királyok közt a legkegyelmesebb, zsarnokként tüntetik fel. Őt, a legkedvesebb barátot ellenségnek tartják. Úgy tekintenek arra, akinek a neve szeretet, mint a gyűlölség megtestesítőjére. Ez a sátán legkártékonyabb módszere a megtérés megakadályozására. Miként a régi pestises időkben lezárták a ház ajtaját, és piros kereszttel megjelölték, és eképpen a bent lakók halálra voltak pecsételve, így az ördög is felírja az ember ajtajára a szavakat, nincs reménység, és aztán a levert lélek halálra szánja magát, és nem is akar orvoshoz fordulni. Senki sem vétkezik oly vakmerően, mint az, aki kétségbe esetten vétkezik, abban a hitben, hogy nincs bocsánat számára Istentől. Egy olyan támadás, melynek jelszava nincs kegyelem, rendszerint rettenetes védelmet eredményez. Az a rabló kalóz, ki nem remél bocsánatot, rettenetes vérontást végez. Sok betörő a régi időkben lelkismert furdalás nélkül mert gyilkolni, mert úgy gondolkodott, épp úgy akasztás jár egy jóért, mint egy kis bárányért. Amikor valaki azt hiszi, hogy már semmi remény sincs számára az igaz úton, elhatározza, hogy mindent megszerez, amit csak tud a gonosz úton. És ha nem járhat Isten kedvében, akkor legalább a maga kedvében fog járni. Ha elkerülhetetlenül a pokolba kell mennie, úgy igyekszik az odavezető úton a lehető legvidámabb lenni, és úgy gondolja, halált fog játszani. Mindezek hamis istenképből származnak. Nos, nem látjátok a hasonlóságot a bűn és a hamisság között? Ezek ketten iker testvérek. A szentség igazság, de a bűn hazugság, és a hazugságok anyja. A bűn hamisságot termel, és a hamisság táplálja a bűnt. Különösen ilyen módon támogatja a hamisság a bűnt, Isten szeretetének gyalázása által. Ő a bűnbocsánat Istene, ki kész megbocsátani. Semmiképp sem igaz, hogy nehezen bocsát meg. Miért nem hajlandók hát az emberek megvalani vétkeiket, hogy irgalmat találjanak? Nem olyan Isten ő, ki gyönyörködik az emberek nyomorúságaiban. Miért tételeznek hát fel ilyen gonoszt róla? Fülei nem süketek az elkeseredtek kiáltására, szívét nem zárja el a szenvedők nyomorúságától, ellenkezőleg azért vár, hogy könyörüljön, örökkévaló az ő kegyelme, és gyönyörködik az irgalmasságban. Miért futnak hát az emberek tőle? Isten szeretet, mérhetetlen, meg nem szűnő, folytonos, határtalan, végtelen szeretet. Ki olyan bűnbocsátó Isten, mint te? Kinek van oly gazdag s ingyenes kegyelme? Krisztus megbízott prédikátorainak az a feladata, hogy tanúskodjanak az Úr nyájasságáról, a hamissággal szemben, melyel a bűn az ő jóságát gyalázza. Ezt szeretném tenni a reggelen. És teljes komolysággal ráadom magam a munkára abban a reményben, hogy azok, akik meggyőzettek a bűnről, e mai napon nyugalmat találnak Isten irgalmában. Abban a túláradó kegyelemben, melyet kijelentett Jézus Krisztusban, az ő fiában. Nagyon meglepett engem néhány levél, melyeket a héten kaptam, mély bűnbánatban összetört lelkektől. Isten az igen méreható kardjával nagy munkát végez közöttünk. Mély öröm volt szívemben, amikor a leveleket olvastam. Bármennyire fájdalmasak voltak is ezek a feladóknak, de nekem igen reményteljesek. Igen sajnálom, ha bárki is a kétségbeesés szélére jut, és huzamosabb ideig ilyen állapotban marad. De még ez is jobb, mint a közömbösség. Nem bánkódom, amikor a törvény tömlöcében látom lezárva a lelkeket, mert bizonyosra veszem, hogy hamarosan kijönnek a börtönből a Krisztusban való hit teljes szabadságára. Meg kell vallanom, én a régi módi összetörettetéseket szeretem inkább. Szerintem jobb és alaposabb hívőket hoznak létre, mint a modern, felszínes módszerek. Örömmel szemlélem, amint a szentélek mindent felforgat, ledönt benned, míg a régi fundamentumokat is kiássa, tiszta szintét készít, hogy templomot építhessen benned az ő dicsőségére. Ó, mi komolyan imádkozom, hogy az Úr ez összetört szívekből formáljon hősöket magának, kik a szabad kegyelem tanait hirdessék, a bűn alatt ruskadozókat megvigasztalják, teljesen odaszentelve magukat az ő országára. Teljesen odaszenteljék magukat az ő szolgálatára. Az Úr adja meg ezt az ő nevéért. Azoknál, akik nekem írtak, több esetben is világosan látom, hogy fő érvelésük igen téves, és hogy Istenről rossz képzetet alkotnak. Nem úgy fogják fel őt, mint jó és kegyelmes Istent, amilyen ő valójában. Nos, ezt a tévedést igyekszem kijavítani. Hallgassatok ide, ti bűneitek miatt kesergők. Nem szeretnék egyebet mondani nektek a tiszta igazságnál. Isten őrizzen, hogy őt hamis színben tüntessen fel a ti vigasztalástokért. Jób megkérdezte barátait, az Istenért szóltok-e hamisságot? És az én válaszom e kérdésre, soha. Nem ejteném ki a számon, amit hamisnak gondolok az Úrról, még ha az ördög csalétekként ajánlaná is azt fel, hogy általa az egész emberiség üdvözüljön. Bizonyos ébredési összeveteleken megfigyeltem az igazságnak számos vonatkozásban való szerencsétlen lefokozását, csak azért, hogy úgymond bátorítást nyújthassanak az embereknek. De minden ilyen hamis okoskodás végül teljes kudarcban végződik. Az igazság elnyomására alapozott vigasztalás nem csak haszontalan, hanem gonosz is. A szilárd vigasznak Isten biztos igazságától kell jönnie a bűnösökhöz. Máskülönben egy napon, amikor leginkább szükségük lesz rá, reményük cserben hagyja őket, mint a léleknek kilehelése. Ezért az igazságot a maga egyszerűségében fogom szólni nektek az áldott Istenről, akinek a szolgája vagyok. Estve kérlek, ne gyalázzátok továbbra is az ő végtelen szeretetét. Ó ti, ki kézitek bűnötöket, és nem merészelitek a bizalmatokat a megbocsátó Istenetekbe helyezni, kérlek, tanuljatok felőle, és ismerjétek meg őt igazán. Akkor be fog teljesedni ez ige bennetek, benned bíznak, akik ismerik a te nevedet. Bárcsak a Szentlélek teljes fényével beragyogna most titeket, hogy láthassátok Istent az ő sajátos világosságában. Ami engem illet, én érzem, hogy az én munkám olyan, melyben semmi sem segíthet, csak az áldott lélek. Krizosztomosz sokszor azon töprengett, vajon üdvözülhet-e egy lelki pásztor, látva, hogy olyan nagyok a felelősségeink. Teljesen egyetértek vele. Imádkozzatok hát értem, hogy hűségesen szolgálhassak az emberi lelket javára. Jegyezzétek meg, hogy mindhárom ige versünkben az Úr kijelenti, hogy nem gyönyörködik a hitetlen halálában. De az egymást követő versekben az állítás egyre erősebb és fokozottabb. Először az Úr egy kérdés formájában tárja ezt elénk. Mintha meglepődne, hogy egy ilyen vádat hoznak fel ellene, és ezért az emberi józanészre hivatkozik és azt kérdi, hát kívánva kívánom én a gonosznak halálát, ezt mondja az Úr. Nem inkább azt, hogy megtérjen útjáról és éljen. Ó, kedves lelkek! Képesek vagytok-e tényleg azt gondolni, hogy Isten az elkárhozásotokat kívánja? Annyira őrültek tudtok lenni, hogy komolyan elhisztek egy ilyen hamis rágalmat? Megállhat-e egy ilyen tétel csak egy percig is? Miután tanúja voltál Istennek a lázadó kezréje szanyosodott jóságának, képes vagy-e helyet adni egy ilyen sötét gondolatnak, hogy elhitben tanyázzon, hogy Isten gyönyörűséget leli abban, hogy az emberek bűnösek, s hogy végül elbusztítsa őket vétkességük folytán? Értelmes gondolkodásod is arra kell tanítson, hogy a Jóisten szomorú, amikor látja az embereket vétkezni. Biztosan örülne, ha jobb belátásra térve látná őket, és valóban keserves munka lesz számára megbüntetni végül a makacsokat és ellenszegülőket. Hald, mi panaszosan, szomorúan kiált. Ó, ne tegyétek ez utálatosságot, mit gyűlölök. A kérdést itt mintegy csodálkozással teszi fel, megdöbbenve afelett, hogy az emberek annyira gonoszak iránta, hogy úgy gondolják, hogy a szeretet Istene valamiképpen kedvét lelni az emberek elvesztésében bűneik miatt. De aztán másodszor, második igényben, Isten egy határozott kijelentését halljuk. Ismerve az emberi szívet, előre látta, hogy egy kérdés nem lesz elég a dolog eldöntésére, mert az ember így szólna, csak feltette a kérdést, nem adott egy világos és határozott választ az ellenkezőjéről. Megadja hát nekünk a tiszta bizonyosságot második igényben, mert nem gyönyörködöm a meghaló halálában, ezt mondja az Úristen. Térjetek meg azért, és éljetek! Amikor az Úr beszél, hitelt érdemel, mert olyan Isten, aki hazudni nem tud. Mi tudjuk, hogy ez a beszéde hiteles. Egy illetett proféta által jön hozzánk, akinek elhívása felől semmi kétségünk sincs. gyertek hát, higgyük el teljes szívvel. Ha saját véleményemként tárnám elétek, úgy tettésetek szerint hihetnétek, vagy sem. De mivel Isten mondta, ezért felszólítunk mindnyájatokat, mint Isten teremtményeit, hogy higgyetek teremtőtöknek, és ezt az állítást soha többé kétségbe ne vonjátok. A király szavában erő van. Oly erő van benne, mely képes véget tetni minden további vitának, Isten üdvözítési készségét illetően. De ezen felül, hogy egyszer s mindenkorra véget vethessen az idegen és kísérteties vélekedésnek, mely szerint Isten kedvét leli az emberek elkárhozásában, a harmadik igém az örökkévaló ünnepélyes esküjével pecsíteli meg az igazságot. Isten fölemeli kezét az égre és megesküszik. És mivel nem esküdhet önmagánál nagyobbra, nem esküszik sem a templomára, sem az abban levő királyi székre, sem az ő angyalaira, sem semmi másra önmagán kívül, hanem saját életére esküszik. Jehova, ki örökkön örökké él, ezt mondja, élek én, ezt mondja az Úristen, hogy nem gyönyörködöm a hitetlen halálában, hanem hogy a hitetlen megtérjen útjáról és éljen. Amely ember kétségbe meri vonni Isten esküjét, az olyan gőgös beképzeltségben vétkes, mert nem szeretnék közületek senkinek sem a fejére olvasni. Vádolható-e Isten hamis esküvel vagy esküszegéssel? Remegek még a gondolatára is, hogy ilyen dolgot feltételezzek. És mégis, ha nem hisztek az Úr tulajdon esküjének, úgy nem csak közönségesen hazuggá tettétek őt, hanem esküjének értékét is megtagadtátok, amikor tulajdon életére esküdött meg. Amit ő eként kijelent, annak igaznak kell lennie. Gyertek, hajoljunk meg előtte, és soha ne kételkedjünk vele kapcsolatban. Minden halandó között a legnyomorultabbnak kell annak az embernek lennie, ki Isten igazmondását merészeli megtámadni, amikor Isten, hogy annak hitelességét igazolja, esküre adja magát. Gyertek, figyeljünk a fentséges Úr szavára, amint távoli mennydörgésként zengi. Élek én, ezt mondja az Úristen, hogy nem gyönyörködöm a meghitetlen halálában, hanem hogy a hitetlen megtérjen útjáról is éljen. Meghívlak tehát, hogy komolyan fontoljátok meg e kijelentést, mely eként kérdés, állítás és ünnepélyes eskü formájában van elénk tárva. Első fejezet. Megjegyzem először is az állítást, hogy Isten nem gyönyörködik a bűnös halálában. Valójában szégyellem magamat, hogy egy ilyen kegyetlen rágalomra kell válaszolnom, mint amilyen itt felvetődik. Mégis elmondhatjuk, hogy a legtöbb angol polgár kételje ez. Nem mer Istenhez jönni és benne bízni, mert sötéten úgy képzeli, hogy Isten egy rettenetes lény, aki nem akarja őt megmenteni, ki nem hajlandó neki megbocsátani, nem kívánja őt kegyében részesíteni. Az a gyanúja Istenről, hogy valami módon irtózatos kedvét leli a lélek elkárhoztatásában. De ez nem lehetséges. Nem is szükséges megcáfolnom a hamisságot. Isten megesküszik az ellenkezőjére, és a hazugság nyomban eloszlik, mint a füst. Csak néhány bizonyságot fogok felhozni, hogy általuk te, ki még mindig a hamisság halálos befolyás alatt vagy, kiszabadulhass. Először fontold meg, mi kis mennyiségben gyakorolja Isten az emberek között büntető ítéleteit. Vannak egyesek, akik folyton ítéletekről beszélnek, de tévedésben vannak. Ha egy színház leég, vagy egy csónak felfordul az Úr napján, nyomban azt kiáltják, ime az Isten ítélete. De olykor templomok és imaházak is leégnek, és misszionáriusok is vízbe fúlnak, miközben az Úr szolgálatában vannak. Téves tehát mindent, ami csak történik, ítéletként fogni fel. Ha ezt teszed, a jobb barátainak tévedésébe esel, és kárhoztatod az ártatlant. A valóság az, hogy az isteni gondviselés egyének felé irányuló cselekedetéről csak kevés esetben állíthatjuk, hogy azok Isten ítéletei. Vannak ilyen esetek, de ezek csodálatosan ritkák ebben az életben ahhoz képest, hogy az Urat naponta mennyire ingerlik és káromolják. Isten ítélet volt az, amikor a fáraó seregei belefulladtak a Veres-tengerbe. Ítélet volt, amikor Kóré, Dátán és Abirám elevenen szálltak alá a pokolba. Aztán voltak ítéletek Isten gyülekezetében a későbbi új szövetségi korban is, amikor Ananiás és Szafira halva rogytak le, amiért hazudtak a Szentlélek ellen. Vagy amikor Elimás a varázsló megvakult, amiért ellene beszélt Pálnak. De mégis ezek az esetek viszonylag kevesek. És az utolsó napokban a hiteles példák úgy szintén ritkák. Hát nem megmondta az Úr maga, hogy az ítélet az ő szokatlan műve? Isten tulajdon népe közt folytonos atyai fegyelmezés folyik. De a külső világ az irgalom gyöngéd uralmára van hagyva. Isten elnézésének és hosszú tűrésének korszaka ez. Ha Isten kedvét lelni a gonoszok halálában, úgy egyesek közületek, kik most jelen vagytok, már rég a pokolban lennétek. De Isten nem a bűneitek szerint bánt veletek, és nem fizetett álnokságaitok szerint. Ha Isten folyton ítélettel sújtott volna a hazugságért, akkor a jelen valók közül milyen sokan elvették volna már részüket az égő tóban. Ha az Úr napjának megszentségtelenítése általában büntetve lenne, úgy a nagyváros, London már elsüllyedt volna, akárcsak Sodoma és Gomorra. De Isten visszatartja haragját, egészen a harag napjáig, és egy ideig szemet huny az ember gonoszságára, mivel hogy most nem az ítéletnek van a helye, hanem a hosszú tűrésnek és reménységnek. Tehát az istenteleneket sújtó látható ítéletes büntetések csekély száma bizonyítja, hogy Isten nem gyönyörködik bennük. Aztán Isten hosszú tűrésének hosszú időtartalma az ítéletnap eljövetele előtt bizonyítja, mennyire nem kívánja ő a bűnös ember halálát. Az Úr sok vétkes embert elvisel 70-80 éven keresztül, hordozza az ő rossz erkölcsüket oly módon, hogy ezt szeretetet és hálát kellene eredményezzen nálunk. Az ifjúkori esztelenséget követi a férfikor szándékos vétkezése, és az abban való kitartás szinte egy életen át, és az Úr mégis türelmes marad. Közületek némelyek folyton elvetettétek Krisztust, bár hallottátok az evangéliumot évtizedeken át. Elnyomtátok a lelkesetetek szavát, amikor ellenetek kiáltott. Ezt tettétek Isten lelkének kérlelései dacára. Ellene szegültetek a világosságnak, és egyre nagyobb és nagyobb bűnt követtetek el. De Isten még nem sújtott le rátok. Ha kedvét lelni halálotokban, vajon engedte volna, hogy ilyen sokáig éljetek? Foglaltátok a földet hiába, nem két vagy három évig, mint a terméketlen fügefa, hanem fél évszázada is immár, hogy gyümölcstelenül álltok Isten szülőjében, és mégis megkímélt titeket. Egyesek közületek még ennél is tovább mentek, mert ingerelték Istent nyílt hitetlenségükkel és utálatos beszédeikkel, melyekkel gyalázták őt, az ő fiát és az ő népét. Újjukat Isten szemébe próbálták fúrni, arcul köpték a szerelmes fiút, és üldözték őt az ő népe személyében. Az Úr mégsem ölte meg őket, noha joggal megtehette volna. Nem halljátok kardjának zörrenését a hüvelyben? Nyilván kiszökött volna már onnan, ha az irgalom vissza nem tartja, és nem szól esdekelve, ó szabjája az Úrnak, nyugodj, s légy csendben. Mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága, csak is ezért kedvez ismét neked az evangélium szeretetteljes felhívásaival. Csak is az ő védtelem türelme folytán van, hogy kegyelme még mindig tusakodik az emberi bűnnel és hitetlenséggel. Gyertek, újongjunk mindannyian! Még életben vagyok, Uram! Nem a kín között, nem a pokolban. Jó lelked még harcol értem. Bűnös vagyok, de mondd, együtt fogsz lakni vélem? A bűnösöknek mondjátok, mondjátok, én a pokoltól immár megmentett vagyok. Továbbá tartsátok szem előtt, Isten, mint az univerzum erkölcsi kormányzója jellemének tökéletességét. ő mindenek bírája, és ezért neki igazságosan kell eljárnia. Nos, ha egy hivatalban levő bíróról kiderülne, hogy kedvét leli a vétkesek büntetésébe, úgy egyből el kellene távolítani, mert világos lenne, hogy teljesen alkalmatlan a szolgálatra. Egy olyan ember, aki évletet talál az akasztásban vagy bebörtönöztetésben, gonosz és ostoba, szörnyfajzat bíró, amilyenektől igazságszolgáltatásunk remélem örökre kitisztítatott. De ha azt hallanám, hogy egy bíró sohasem mond ki halálos ítéletet könnytelen szemekkel, s ha arról értesülök, hogy miután hazatért a törvényszékről, s visszaemlékezik, hogy egyesek életfogytiglan száműzve lettek azon ítélethozatal által, melyet köteles volt meghozni, s ő ott ül kettelenül, szomorú állapotban egész este, akkor ezt kell mondanom, ez igen, ez az a személy, aki bírónak való. A büntetéstől való idegenkedés feltétlenül szükséges az igazságszolgáltatáshoz egy bíró esetében. Épp ilyen a mi Istenünk, ki nem gyönyörködik sem a bűnben, sem a büntetésben, mely a bűn következménye. Gyűlöli a bűnt és annak következményét is, és csak végül adja rá magát az emberek büntetésére, mikor már minden egyéb hiába valónak bizonyult. Amikor a bűnöst meg kell büntetni, mert másként a társadalom fundamentumai kimozdulnának, akkor kimondja a rettenetes ítéletet, de még akkor is őszinte vonakodással teszi, mert így kiállt, miképpen adnálak oda. A világ mindenség nagy bírója úgy tűnik leszáll a dicsőséges ítélőszékéből, feltárja jóságos arcát igényben, amint tulajdonképpen sírva mondja, elítéltem, végrehajtottam és megbüntettem, de életemre mondom, nem gyönyörködöm az egészben. Az én szívemet gyönyörrel azt tölti el, amikor az emberek megtérnek hozzám, s örök életet nyernek. Ha még további gondolatokra lenne szükség tévhitet kigyógyítására, szeretném megemlíteni Isten jóságos munkáját azok üdvözítésében, akik megtérnek hozzá gonosz útjaikról. Az a gondoskodás, melyet a magasságos fordít a megtérés előidézésére, s az a fürgesség, melyel fogadja azt, s a túláradó szeretet, melyet tanúsít a visszatérő tékozló iránt, mind vitathatatlan bizonyságai annak, hogy Isten nem leli kedvét a bűnös halálában, hanem az ő megmentésükben. A bűnös halálának megakadályozására az Úr üdvtervet dolgozott ki a világ teremtése előtt. S akik elfogadják ezt a tervet, úgy találják, hogy az Úr egy helyettesről gondoskodott a számukra, az ő szerelmes fia személyében, aki szívének képmása. Rájönnek, hogy az ő személyében maga Isten hordozta el a bűnét kijáró büntetést, és így a törvényt ünnepélyes tisztelet övezze, s az isteni igazságnak is elégtétel adassék. Az Úr fölment az átokfára, s életét letéve elvérzett azon, hogy Isten igaz lehessen, de egyben megigazíthassa azt, aki Jézusban hisz. Hát nem bizonyítja mindez, hogy az üdvözítésben találja ő kettelését? A Szentlélek eljön azért, hogy megújítsa a szívet, és elveszi a kőszívet, hogy az emberek gyöngédek és bűnbánók legyenek. Nem mutatja ez, hogy Isten gyönyörködik a bűnösök megmentésében? Az Istenség egész erőforrása kiárad, s működésbe jön teljes gyönyörrel azok üdvösségére, akik megtérnek hozzá a bűneikből. Sőt, kiárad még mielőtt az emberek megtérnének, hogy megtérítse őket, hogy megtérhessenek. Az Úr megtaláltatja magát azokkal, akik őt nem keresik, és elküldi kegyelmét azokhoz, akik nem kiáltanak utána. Isten az ő szentséges felháborodásában, hogy ilyen vádat hoznak fel ellene, hogy gyönyörködik valakinek a halálában, úgy döntött, hogy ő maga meghal a kereszten, mintsem egy bűnös világot pokorra süllyedni hagyjon. Hogy bebizonyítsa, mennyire óhajtja Isten, hogy az emberek éljenek, az ő fia itt élt több mint 30 évet a szegény földön, mint ember az emberek között. És Szentlelke a megváltott emberekben lakozott azóta századokon keresztül, elviselve egy tévelgő és hálátlan nép mindenfajta bosszantását. Isten számos módon bizonyságát adta, hogy ő nem elpusztítója, hanem megőrzője az embereknek. Ez a mi Istenünk a szabadításnak Istene. Az Úré a szabadítás. Eként tehát megpróbáltam igazolni Isten útjait az emberekkel. Amikor emberek bírósági tárgyalás előtt állnak, s élet-halál kérdésről van szó, ha barátaik tehetik, eljönnek hozzájuk a börtönbe, s így szólnak. Reménykeltő a számodra, hogy nem XY bíró fogja a tárgyalást vezetni, aki rettentesen szigorú. Egy sokkal kedvesebb ember lesz az ítélőszékben, s ő elé leszel állítva. Sok fogolyba bátorságot öntöttek már ilyen hírekkel. És ó, szegény bűnös! Ki nem merészelt bízni Istenben, hadd korholjalak reménységre. Hadd emlékeztesselek téged arra, hogy maga a megtestesült szeretet ül az ítélőszékben a mai napon. Az, aki el kell ítéljen és el fog ítélni téged, ha nem tész meg bűneidből, mindazáltal nem leli kedvét elítélésedben, csak nagy nehezen ragadja készed a végrehajtás fegyverét. Nem térsz-e meg hozzá, hogy élj. Az ő szánalma nem indít-e arra, hogy add meg magad teljesen neki, és kegyelmet találj az ő színe előtt. Második fejezet. De most másodszor szóljunk arról, hogy Isten nem talál más alternatívát, csak azt, hogy az emberek megtérjenek gonosz útjaikról, különben meghalnak. Nem gyönyörködöm a hitetlen halálában, hanem hogy a hitetlen megtérjen útjáról is éljen. Vagy az egyik, vagy a másik. Vagy megtérsz, vagy megégsz. Isten az emberek iránti maximális szeretetével képtelen kitalálni egy harmadik lehetőséget. Az emberek nem tarthatják meg bűneiket úgy, hogy mégis üdvözülhessenek. A bűnnek meg kell halnia, vagy különben a bűnösnek kell meghalnia. Vegyétek tudomásul először, hogy amikor Isten irgalmat hirdet az embereknek e feltétel alapján, hogy térjenek meg útjaikról, ez a rendelkezés tisztán kegyelemből fakad. Érdemszerző erő nincs a megtérésben. A megtérés nem hoz irgalmat magával. Vajon bocsánatot kap egy gyilkos csak azért, mert megbánja tettét? Vagy megmenekülhet-e egy tolvaj a börtönből csak azért, mert végül is sajnálattal belátja, hogy nem volt becsületes? A megtérés vagy bűnbánat nem hoz semmilyen tényleges jóvátételt az elkövetett büntettért. A gonoszság és baj továbbra is megmarad, s a büntetést végre kell hajtani. Tehát kegyelemből van az, hogy nekem ma szabad ezt mondanom nektek, térjetek meg gonosz utaitokról. Azért van, mert ennek hátterében ott van egy nagy áldozat. Egy mindenre elégséges engesztelés történt, s ezáltal válik elfogadhatóvá a megtérés. Isten fia elvérzett és meghalt, és elégtételt szerzett a bűnért, megbűnhödött érte. S most felment a mennybe, és felmagasztaltatott, hogy adjon bűnbánatot és bűnbocsánatot. Ma az Úr szava ez. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Ez nem a törvény alapján történik, hisz a törvény semmi helyet sem biztosított a megtérésnek. Ez tisztán evangéliumi dolog. Isten megment és üdvözít, nem valamilyen érdemért, amit cserébe felmutathatsz, hanem mert könyörül, akin könyörül, és mivel úgy rendelkezett, hogy mindenkit üdvözít, aki megtér és elfordul gonosz útjáról. Jegyezzétek meg továbbá, hogy ha az emberek nem térnek meg, büntetésben lesz részük, mert minden ettől eltérő elmélet az erkölcsi kormányzás végét jelenteni. A legrosszabb dolog, ami csak történhetne ezen a világon az emberiséggel, az lenne, ha Isten így szólna, visszavonom a törvényemet, ezentúl nem jutalmazom az erényt, és nem büntetem a vétket. Tegyetek úgy, amint nektek tetszik. Akkor a föld valóban pokollá változnék. Legnagyobb ellensége a társadalmi rendnek az az ember, aki egyetemes, univerzális megváltást prédikál. Aki üdvösséget hirdet a szív és az élet megváltozása nélkül, Az ilyen tanítók nagy veszélyt jelentenek a nemzeti rendtartásra, elmozdítják a nemzetközösség alapjait. Hisz gyakorlatilag azt mondják, tégy úgy, amint neked tetszik. Ez egy kis kellemetlen különbséget fog ugyan eredményezni egy rövid ideig részedre, de hamarosan véget ér, és aztán gazemberek és szentek mind egyformán a mennybe jutnak. Az ilyen beszéd kárhozatra méltó. Ennél kevesebbet nem mondhatok. Ha egyáltalán kell lennie egy kormányzásnak, akkor alapvetően fontos, hogy a bűn ne maradjon büntetlenül. A becstelenek iránti elnézés kegyetlenség azok felé, kiknek ők ártanak. Megmenteni és védelmezni a gyilkost annyi, mint megölni az ártatlant. Rettentesen gonosz nap lenne, úgy a menny, mint a föld számára, ha egyszer be lehetne bizonyítani, hogy Isten épp úgy jutalmazza az aljast, mint a megszentelt életet. Akkor a fundamentumokat is lerombolnák, és mit tehetne az igaz ember? Egy olyan Isten, aki nem bizonyulna igazságosnak, szerencsétlen kormányzója lenne az univerzumnak. Igen, hallgatóim, a bűnt meg kell büntetni. Meg kell térned belőle, vagy másként halál a részed, és pedig azért, mert a bűn magában hordja saját büntetését. Amikor az oltatatlan tűzről beszélünk nektek, és a féregről, mely meg nem hal, sokan azt gondolják rólunk, hogy mi ezeket szó szerint értjük. De valójában jelképek ezek. Olyan jelképek, melyek önmagukon túlmutatnak valami még rettenetesebbre. A tűz tomboló lázadás a lélekben, és a féreg a soha el nem haló lelkismeret kínzása. A bűn valóságos pokol. Az engedetlenség keblében a nyomorúság egész világa rejtőzik. Isten úgy alkotott minket, és ez így van rendjén, hogy nem lehetünk sokáig gonoszak és egyszer s mint boldogok. Ha kitartunk a gonoszságban, végül elkerülhetetlenül szerencsétlenekké válunk. És minél rosszabbak vagyunk, minél hosszabb ideig kitartunk abban a gonoszságban, annál bizonyosabban gyűjtünk magunknak keserűséget az egész örökké valóságra. A szentség és igazság boldogságot eredményez. De a hamisság és bűn nyomorúságot és ínséget von maga után. Olyan természeti törvény ez, mely soha meg nem változtatható. Ennek így kell lennie. Még a mindenható Isten sem képes egy megtéretlen bűnöst boldoggá tenni. Meg kell térnetek a bűnből, különben nyomorúság vár rátok. Le kell mondanotok bűneitekről, vagy másként fel kell adnotok az áldott örökkévalóság felőli minden reményeteket. Nem léphettek frigyre Krisztussal és a mennyel, míg nem szakítok a bűnnel és romlott valótokkal. És úgy hiszem, hogy minden egyes ember lelkismerete is tanúságot tesz erről, ha egyáltalán becsületes. Furcsa lelkismeretek is vannak manapság, ezek elfolytások, torzítások, és egyáltalán nem igazi lelkismeretek. Találtam embereket, akik tudatosan nem egyenes úton jártak el, és mégis igazságról és szentségről beszéltek. De minden egyes lelkismeret, mely nem részegedett meg a büszkeség és hitetlenség kevert borától, tudatni fogja az emberrel, hogy amikor rosszat tesz, nem várhat helyeslést és elismerést. Jelezni fogja, hogy ha elhanyagolja a jó cselekvését, nem várhat ugyanolyan jutalmat, mintha megtette volna azt. Világossá teszi tényszerűen, hogy a dolgok természete szerint a bűncselekményhez büntetésnek kell járulnia. A lelkismeret tehát ugyanezt mondja nektek. És most maga Isten, ki nem gyönyörködik a bűnös halálában, ő tárja elétek. Meg kell térnetek, különben elvesztek. Ha tovább mentek bűnös útjaitokon, el kell kárhoznotok. Kell legyen egy elfordulás a bűntől, másként a magasságos Isten soha nem nézhet rátok kedvese. Halljátok-e ezt? Ó, bár csak bensődtökbe vésődne, és megtérést munkálna bennetek. Harmadik fejezet. Ez a harmadik pontomhoz vezet engem, és pedig egy örvendetes gondolathoz. Isten kedvét leli a bűntől elforduló emberekbe. Olvassátok csak újra az igét. Élek én, ezt mondja az Úristen, hogy nem gyönyörködöm a hitetlen halálában, hanem hogy a hitetlen megtérjen útjáról és éljen. A mennyei örömök legmagasabb fokán van a gonoszságból megtérő bűnös látványa feletti gyönyörűség. Isten gyönyörködik azokban a kezdetleges primitív gondolatokban, melyek az emberekben megfogalmazódnak ő iránta. Amikor gondatlanságukból hirtelen fölébredve elkezdik útjaikat vizsgálni, és meggondolják Isten előtti helyzetüket. Tetszéssel néz rád, ki korábban érzéketlen és könnyelmű voltál, ki végre az örökkévalóságon elmélkedsz, és a bűn következményeit mérlegeled, és az ítéletre gondolsz. Amikor komolyan veszed a meghívó igét, keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok őt segítségül, amíg közel van, Isten boldogan észleli figyelmességedet. Amikor kezded érezni, szomorú vagyok bűneim miatt, bárcsak sohasem követtem volna el őket, ő hallja sóhajodat. Amikor szíved beteg a bűntől, amikor gyűlölsz minden gonoszságot, és érzed, hogy noha képtelen vagy megszabadulni a bűntől, de megtennéd, ha tehetnéd, akkor Isten szánakozó szemmel néz le rád. Amikor egy új szándék támad szívedben, az ő jó kegyelme által, akarsz engedelmeskedni és hinni, akkor úgy szintén az Atya mosolya sugároz körül. Amikor bensődben sóhaj és vágy támad az atyai ház után, s az Atya keblére kívánkozol, te nem láthatod őt, de ő ott van a fal mögött, és hall téged. Keze titokban tömlőjébe gyűjti könnyeidet, és szíve együtt érez veled. Az Úr gyönyörködik az őt félőkben, azokban, kik kegyelmében reménykednek. Figyelj az utóbbi szavakra, az embernek csak egy kis reménye van, de Isten gyönyörködik benne. Amikor a jó még csak derengő szinten van, Isten kedvét leli benne, miként az éjjeli őrök, kik örömmel üdvözlik a hajnal első sugarait. Amikor végre imádságra adod magad, és elkezdesz sírva kiáltani, Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek! Isten jó tetszése nyugszik rajtad. Biztos jeleit látja immár annak, hogy magadhoz tértél, és hozzá tértél. Szent lelke mondja, imé imádkozik, és ezt jó jelnek veszi. Amikor őszintén elhagyod a bűnt, Isten látja, mit teszel, és annyira boldog, hogy szent angyalaira is átárad az öröme. Biztos vagyok benne, hogy Isten figyelemmel kíséri azoknak harcait, kik törekszenek megszabadulni régi szokásaiktól és bűnös útjaiktól. Amikor próbálod legyőzni aljas gondolataidat, amikor a nap végeztével leülsz és sírsz a napi kudarcaid, bukásaid felett, mert nem minden történt úgy, amint szeretted volna, az Úr látja vágyaidat és bánatodat. Amint egy anya gyöngéden vigyáz a gyermekét, amikor járni kezd, és mosolyog, amint látja széktől székhez tipegni, és ujját is kinyújtja, hogy segítsen neki, úgy gyönyörködik Isten is a szentség utáni kezdetleges próbálkozásaidban, a bűn legyőzésére irányuló vágyaidban, amikor sóhajtozol és sírsz, hogy megszabadulhass a lombottság rabságából. Isten mondta, én tanítottam járni Efraimot, fogva karjait. Hasonló módon tanít téged is. Megmondom nektek, mi tetszik neki a legjobban. Az, amikor az ő szerelmes fiához járultok, és ezt mondjátok, Uram, valami azt mondja nekem, hogy nincs remény számomra, de én nem hiszek ennek a hangnak. Azt olvastam igédben, hogy te nem vesz ki senkit, aki hozzád jön. És nézd, én jövök. Oly érdemtelen vagyok akárcsak maga az ördög, de Uram, te nem érdemesség után kutatsz, hanem csak Krisztusba vetett gyermeki bizalmat kívánsz. Ne vess el engem, benned nyugszom. Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, de isteni gyönyört nyújt az Úrnak, ha látja az első mustármagnyi hitet egy szegény, megtérő bűnös szívében. Ó, szeretném, ha erre gondolnátok ti, kik annyira elítélitek magatokat. Önváddal teljes leveletekkel kedvesek vagytok nekem, s ha kedvesek vagytok nekem, Biztosítalak, hogy sokkal jobban tettetek Istennek, ki sokkal gyöngédebb, mint amilyen én valaha is lehetek, noha teljes szívvel vágyom alaposan követni őt. Ó, mennyire kívánlak eljuttatni benneteket, hogy bízzatok Uramban ezen a reggelen, s véget érjenek azok a gyötrő félelmek és kételyek. A furfangos kételyek és érvelések Jézussal a keresztre szegezve legyenek. Isten meggyőző nagy érve az ő kereszthalált szenvedő, vérező fia. Ó, ti, legnagyobb bűnösök, térjetek hozzá, és Isten kedvét fogja találni megtérésetekben. Hát nem tudjátok, hogy mindefeléje irányuló gondolatok az ő lelke által lettek elmétekbe lehelve. A bűn miatti bánkódások, s a szentség utáni sóvárgások, s különösen Krisztusra néző bizakodások, az ő irgalmában való reménykedésetek, mindez az ő műve. Sohasem lennének ezek ott a lelketekben, ha a lélek nem helyezte volna oda őket. Ha látnék egy szép virágot nőni egy szemétdombon, arra következtetnék, hogy egy kertész volt ott valamikor, s magot vetett oda. S amikor látom, hogy lelketek imádkozni kezd, és reménykedik, és bizakodik, ezt mondom magamban, Isten itt jelen van. A Szentlélek már munkába vette szíveteket, hisz másként nem lenne ott a leggyengébb bizakodás, a legkisebb reménység sem. Ezért hát ne csüggedj, légy jó reménységgel, hisz a kegyelmes Isten áldott jelenlétében vagy. Életed hátralevő részében is, amikor a bűnnel fogsz harcolni, s amikor magadat Jézusnak újból odaszenteled, amikor megváltod lábait mosod könnyeiddel, s fejednek hajával törlöd meg Magdalénával, vagy amikor eltöröd a mirhával telt alabástrom szerencédet, s kiöntöd azt a mester fejére Máriával, az Úr nagy gyönyörűségét leli benned, Jézusért. Nem lehet semmi gyönyörűséget a pokolból felszálló nyögésekben és üvöltésekben, de a bűnösök megtérésében örömét leli. A gyehenna lángjai nem nyújtanak gyönyört számára, de amikor a megtérők mellüket verik, és a hívők könnyes szemmel Krisztust szemlélik, ez fejedelmi látvány a számára. Biztosan így van, megesküdött rá, és ezért igaznak kell lennie. Szűnj meg hát a mellébeszéléstől, és higgy teljes szívvel az örök életre. 4. fejezet. Végül, mivel hogy gyönyörűségét leli abban, ha az emberek hozzátérnek, ezért Isten ennek megtételére buzdít, és egy érvet is csatol hozzá. Térjetek meg gonosz utaitokról. Hiszen miért halnátok meg, ó Izrael háza? Látja, amint nyomorult teremtménye hátat fordít neki. A bálványokra tekint. Bűnös gyönyörök után néz. A pusztulás városa felé fordul. És mit mond Isten neki? Azt mondja, térj meg. Ez egy igen világos utasítás, nem igaz? Térj vissza, vagy hátraarc. Ennyi az egész. Én úgy gondoltam, mondja valaki, hogy nekem sok gyötrelmet és vívódást kell éreznem. Nem csodálkoznék, ha éreznéd ezeket. De Isten így szól, térj meg! Most rossz irányba nézel és haladsz. Térj meg, és fordulj jó irányba. Ez a megfordulás az igazi megtérés. Egy megváltozott élet a megtérés lényege. És ez egy megváltozott szívből fakad, egy megváltozott kívánságból, egy megváltozott akaratból. Isten mondja, térjetek meg, ó bárcsak meghallanátok és engedelmeskednétek. Jegyezzétek meg, miként van jelen időben fogalmazva a felhívás. Térjetek meg, nem holnap, hanem most. Senki sem üdvözül holnap. Akik csak üdvösségre jutnak, mind ma nyernek üdvösséget. Íme itt az alkalmatos idő, ma van az üdvösség napja. Térjetek meg! Ó, esdre kérlek, Isten végtelen irgalma által, ki képesít a megtérésre, fordulj el a gonosztól, mindenféle önbizalmattól, és fordulj Istenhez. Nem akármilyen megtérés segít, hanem csak is az Istenhez térésnek van értéke. Ha az Úr megtérít titeket, hozzá fogtok térni, és egyedül a belévetett bizalomra, az ő szolgálatára, s az ő félelmére. Térjetek meg, nézd, az Úr kétszeresen szól. Nyilván javadat akarja, ez ismételt utasításokkal. Tegyük fel, hogy szolgám Amott a folyót akarja átszelni, és én meglátom, hogy hamarosan túl mély lesz a víz, és így nagy veszélybe jut. Tegyük fel, oda kiáltom neki, állj, állj! Ha tovább mész egy lépést, megfulladsz. Nos, merészeli valaki is állítani, Spurgeon úr kedvét találta volna benne, ha az ember megfullad. Kegyetlen csípés lenne, nem igaz? Milyen hazug lenne az ember, aki ilyesmit feltételezne, mikor én szolgámat arra intem, hogy térjen vissza és mentse az életét? Hát Isten, felszújtana-e bennünket a menekülésre, ha becsületesen nem kívánná, hogy megmeneküljünk? Nem gondolom. Minden egyes bűnös biztos lehet abban, hogy Isten nem gyönyörködik az ő halálában, amikor hallja, hogy a rendkívüli szavakkal inti őt. Térjetek meg, miért halnátok meg? Olyasmivel találkozunk itt, amit a régi teológusok nyomatékosításnak neveztek. Az érvelés fokozásának vagyunk tanulni a szavakban. Térjetek meg, térjetek meg! A felhívás minden esetben egyre erőteljesebb. Nem fogod mégsem komolyan venni. Aztán egy kérdéssel fejezi be, melyben felszólítja az embereket, találjanak egy okot, amiért meghalni akarnak. Alaposoknak kell lennie, mely egy embert a meghalásra rábírja. Ugyan miért halnátok meg? Megválaszolatlan kérdés ez az örök halál vonatkozásában. Van-e valami kívánnivaló az Úr ábrázatától s az ő hatalmának dicsőségétől való örök pusztulásban? Lehet-e valami nyereség a saját lelketek elvesztésében? Lehet-e valami hasznotok az örökké tartó büntetésre jutásban? Lehet-e valami kívánnivaló, óhajtanivaló a pokorra való vettetésben, ahol az ő férgük meg nem hal és tüzük el nem aluszik? Ó, halhatatlan lelkek! Ne legyetek értelmetlenek! Ne vessétek meg a nagy üdvösséget! A világon a legrettentesebb dolog lesz, ha bűneitekben haltok meg. Miért válasszátok ezt? Hát kívánjátok a hajótörést? Miért vonzódsz ahhoz a szirtes parthoz, holott pusztulásodat okozza? Megeszed-e a bűn mérgezett csemegét csak azért, mert pillanatnyi apró gyönyörökkel van édesítve? A végén keserű ürömmel fogja megtölteni bensődet. Én nem vagyok hízelgő, nem merek hízelegni, mert szeretlek téged, és szeretnélek meggyőzni, hogy térj az Úrhoz. Van egy virág, mely folyton a nap felé fordul. Ó, bárcsak te is hasonlóképpen fordulnál Isten felé. Miért fordulnál el tőle? Miért? Kicsiny szó ez. De milyen nehéz választ adni a kérdésre. Miért maradnál meg a bűnben? Miért nem akarsz a megváltóban hinni? Miért ingerled Istent? Miért halnál meg? Fordulj meg, és mondd, ó Istenem, nem tudom elviselni, hogy örökre elveszek, és ezért nem tudok tovább a bűnben élni. A te nagy kegyelmed legyen segítségül nékem. Ó, bárcsak hinnél teljes bizalommal az Úr Jézusban, nyugodj meg benne, építs az ő bevégzett művére, és minden jó lesz. De mintha hallom, hogy azt mondod, imádkozni fogok ezért. Jobban teszed, ha már is az Úrba vetett bizalmadat. Imádkozz, amilyen sokat csak akarsz, miután benne bízol. De mi haszna lenne a hitetlen imáknak? Beszélgetni fogok egy komoly, hívő emberrel az összetel után. Felszólítalak, először bíz Jézusban. Menj haza egyedül, Jézusban bízva. Úgy gondolom, a keresők szobájába kellene menjek. Szívesen mondanánk, hogy menj, de nem szeretnénk cinkostársa lenni egy népszerű babonaságnak. Attól félünk, hogy azokban a szobákban az embereket képzelt bizalommal melengetik. Az érdeklődők szobájában állítólag megtértek közül sajnos igen kevesen jutnak igazán egészséges hitre. Ezért járulj egyből Istenedhez, épp ott, ahol most vagy. Vesd magad hitben Krisztusra most, ebben a pillanatban, még mielőtt egy mozdulatot is tennél. Isten nevében kérlek, higgy az Úr Jézus Krisztusban, mert aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hiszen, elkárhozik. Amen.